Fülöp Andrea és Balog József. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 órakor, a Bartók Rádióban.
Hagyományok.
Megragadni, megfogni, hogy ez őket érdekel, hogy látod, itt van egy darab fa, és ebből akkor mit tudsz kihozni?
Tehetségek.
Akkor fog tudni az ember hiteles lenni, hogyha azért a gyökereket azért, vagy az alapokat megtanulja rendesen.
Partitúra. Összhangzat van. Csíkszereda. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánló műsora.
Nemzetközi színházi fesztivál kezdődik hétfőn Budaörsön.
Szempont volt, hogy körülbelül egyenlő arányban jelenjenek meg hazai és határon túli, de magyar nyelvű előadások és külföldi előadások, mert 5 magyar nyelvű előadás, tehát 4 hazai és 1 határon túli előadás jelenik meg, és 5 külföldi vendégjáték, illetve a katari előadás az pedig egy plusz előadás, és így jön ki az összesen 11 darab előadás.
4 napos nemzetközi összművészeti fesztivál veszi kezdetét jövő csütörtökön, Pécsen.
Ez egy professzionális nemzetközi fesztivál, nagyon-nagyon sok produkcióval, több mint 50 produkció, illetve esemény jön létre a fesztiválon. Nagyon sok külföldi, illetve belföldi előadást nézhet meg a közönség. Számos színházi produkció, zenés produkciók, filmes események, AI, tudományos előadások, táncprodukciók, és sorolhatnám, nagyon sokféle műfaj jelenik meg a fesztiválon.
Izgalmas grafikai kiállítás látható a Szépművészeti Múzeumban.
A kiállítás középpontjában 4 apokalipszis sorozat áll, Dürer, idősebb Lukács Cranach, Jean Duvé és Odéon Redon apokalipszis sorozatai.
Beszámolunk még a mai Manóház most megnyílt kiállításáról, aztán Veszprémbe és Balatonfüredre invitáljuk Önöket, ahol ismét megrendezik a Rátonyi Róbert Operett Fesztivált, és a hétvégi Várkert Fest programjaiból is ajánlunk néhányat. Köszönti Önöket a szerkesztő Madarás Zsolt, ha tehetik, tartsanak velünk a következő 1 órában. Első alkalommal rendezik meg Magyarországon a Sharm el-Sheikh Nemzetközi Színházi Fesztivált, mégpedig Budaörsön. Hétfőtől 5 napon át 6 ország mutatkozik be, összesen 11 előadással. A Budaörsi Latinovics Színház igazgatóját, Berzsenyi Bellág Ádámot köszöntöm a vonalban, akit Tbilisiben értünk el, és a helyszín sem véletlen, hiszen szoros kötődésben van Grúzia ezzel a fesztivállal.
Így van, jó napot kívánok, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Egy évvel ezelőtt itt Tbilisiben a Sixty Fesztivál grúz változatának kapcsán kerültem én kapcsolatba a Sixty Fesztivál vezetőségével, és ott kezdtük el szűrni a terveket arról, hogy ezt a fesztivált Magyarországra is el lehetne hozni. Ez egy mono és duodráma fesztivál, tehát 1 és 2 szereplős előadásokat lát vendégül, a világ számos országából hívnak meg előadásokat erre, és nagy büszkeségem az, hogy egy évvel később mi Budaörsön is otthon tudunk adni ennek a fesztiválnak.
A magyar előadások mellett idén Budaörsre Grúziából, Görögországból, Katárból, Romániából és Egyiptomból érkeznek majd előadások, tehát igazi különlegességeket láthatunk, hiszen mondjuk katari vagy egyiptomi színházi előadás azért nagyon ritkán jut el Budapestre vagy Magyarországra.
A fesztivál eredetileg Sharm el-Sheikh, az a neve, hogy Sharm el-Sheikh Nemzetközi Színházi Fesztivál, Sitfi, igazából az arab világban egy jelentős ország által jegyzett fesztivál, és ennek köszönhetően ugye számos olyan partnerország is képbe kerül, akikkel ritkán találkozunk ugye az európai színpadokon, így köztük Katar és maga Egyiptom is.
Egyiptomból egyébként egy világpremiér érkezik majd Budaörsre. Ezt az előadást tehát a világon először a budaörsi közönség láthatja.
Keveset tudok még róla, mert nagyon titokzatosak a szervezők, de én úgy tudom, hogy az előadást azt a Cici Fesztivál szervezésével közeli kapcsolatban lévő művészek, alkotók készítik majd. Egy monodrámáról van szó, ami egy férfinek a történetét meséli el, aki elvész egy raktárhelyiségben. Hát ennyit árultak el róla előzetesen.
Romániából pedig egy olyan előadás érkezik majd, ami az iskolai bántalmazás témakörét boncolgatja egy 8 éves fiú történetén keresztül.
Ezt láttam, ezt az előadást, ez nagyon megrázó és nagyon szép előadás. Tárgu Zsiu, magyarul Zsilvásárhely. Picit a Budaörsihez hasonlóan annál talán kicsit nagyobb városi színháza van, egy nagyon ihletett és tehetséges fiatal társulattal, és a Tárgu Zsiu színháznak volt a tavaly őszi premierje, a Little Pony című előadás, ami valóban az iskolai bántalmazásról szól, és a két szülő meséli el tulajdonképpen ennek a 8 éves kisfiúnak a megrázó történetét.
Aztán Grúziából érkezik egy előadás, ugye most ön éppen Grúziában van, ez pedig egy világhírű amerikai írónő alkotói válságába enged bepillantást.
Így van, Patricia Highsmith, aki a pszichológiai thrillerek királynőjeként is ismert egyébként, az ő történetének a feldolgozása ez. A történet vége az, hogy a kiadó odaküld egy fiatal férfit, hogy rávegye ezt az írónőt arra, hogy írja meg Tom Ripley, ugye a tehetséges Mr. Ripley-ből ismert Tom Ripley nevű sorozatgyilkos történetének az utolsó befejező részét. Ezzel végződik.
A Katarból érkező előadás meg természetesen az arab világba enged majd betekintést a nézőknek. Gondolom ez is egy igazi csemege lesz.
Maga az, hogy az arab világból eljut hozzánk egy előadás, az önmagában is azt gondolom, hogy érték, és itt aláhúznám a kulturális kapcsolódási pontokat. Ugye egy fesztivál sokkal több annál, mint hogy egyes előadásokat megnézhetünk, ez valójában egy kulturális találkozóhely, és egy kicsit megismerhetünk egy olyan világot, egy olyan alkotói gondolkodásmódot, amihez talán nem vagyunk szokva így a hétköznapokban. Tehát ilyen szempontból is azt gondolom, hogy mind az idei érkezők, és mind az itteni alkotók számára, és a közönség számára is egy nagyon termékeny néhány nap elé nézünk.
Természetesen magyar előadásokat is láthatnak majd a nézők. Azt hiszem, hogy ha monodrámáról van szó, akkor a Keresztes Tamás által játszott és Bodó Viktor által rendezett Egy őrült naplója nem hagyható ki. Ez most már legalább 10 éve töretlen sikerrel megy.
Így van, ez az egyik olyan, amit nagy büszkeséggel válogattunk be a fesztiválra, mert egy olyan előadásról van, ami nagyon jó, hogyha egy külföldi közönség is, akik itt a fesztivál során itt tartózkodnak, megláthatnak, megismerhetnek, mert nagyszerű előadásról van szó.
A Loop társulattól és a Víg Színházból pedig olyan előadások jönnek, aminek 2 szereplője van. Ezek is nagyon népszerű előadások, és mondta is, hogy tulajdonképpen a magyar produkciókra már nagyon nehéz jegyet kapni.
Igen, hát nyilván a magyar produkciók azok, amiket a nézők fölismernek rögtön, és hát valóban nagyon nagy volt az érdeklődés minden magyar előadásra. Ennek nagyon örülünk, hát én remélem, hogy a külföldi előadásokat is nagy érdeklődés fogja majd övezni, hogyha elénk kerülnek.
Az milyen szempontok dolog, szerint egyébként ki volt a válogató, tehát hogy állt össze a fesztivál programja?
Magyarországon is a Cici Fesztivál kötelékében is lehetőséget adtunk a jelentkezésre. Nagyon sok jelentkezés érkezett hazai színházaktól és társulatoktól. Szempont volt, hogy körülbelül egyenlő arányban jelenjenek meg hazai és határon túl ide magyar nyelvű előadások és külföldi előadások. Ez tulajdonképpen sikerült is, mert 5 magyar nyelvű előadás, tehát 4 hazai és 1 határon túli előadás jelenik meg, és 5 külföldi vendégjáték, illetve a katari előadás az pedig egy tiszteletbeli előadás, tehát ez egy plusz előadás, és így jön ki az összesen 11 darab előadás. A válogatásnál, tehát ez volt egy szempont. A válogatást egyébként a Budaörsi Racinovics Színház művészeti csapata, illetve az egyiptomi szervezőcsapat közösen bonyolította le. Hát itt nagyon sok videót néztünk meg, és nyilván vannak technikai kritériumai is egy ilyen előadásnak, hiszen hangsúlyoznám, hogy itt 1- és 2 szereplős előadásokról van szó, amik ugye hát nagyon messziről érkeznek ide. Hát sok esetben nem egy nagy díszletes előadást kell elképzelni, hanem azt, ami viszonylag könnyen eljuttatható. Ez semmiképpen sem gondolom, hogy a előadások színvonalából visszavenne valamit, sőt, talán inkább még ihletettebb produkciókhoz juthatunk így hozzá.
Budaörsön van-e monodráma, vagy nem is akartak nevezni, vagy ez esetleg egy kicsi inspirálás arra, hogy Budaörsön is létrehozzon?
Budaörsön jelenleg nincs repertoáron egy és két szereplős előadás, tehát ez ilyen szempontból nem jött idén szóba. Én egy picit nem is bántam, mert hiszen mi az otthont adunk magának a fesztiválnak, de elegánsnak gondolom, hogy a magyar előadások között nem a saját budaörsi előadásokat vonultatjuk föl, hanem ténylegesen a magyar színházi élet különböző szereplőit jelennek meg Budaörsön is. Egyébként a jövőben természetesen lehetséges, hogy ebből ihletet nyerünk majd, és saját magunk is egy vagy két szereplős előadásokat húzunk létre. Most nekünk a legkisebb formátumú előadásunk az 3 szereplős.
Berzsenyi Bellág Ádámot, a Budaörsi Latinovics Színház igazgatóját hallották. Az ötnapos SZITFI Nemzetközi Színházi Fesztivál előadásait hétfőtől tekinthetik meg. Nemzetközi Összművészeti Fesztivált rendeznek a jövő héten Pécsen. A 4 napos esemény sorozat célja, hogy bemutassa a kortárs művészet sokszínűségét. A fesztivál a kreativitást és az egyedi látásmódot helyezi a középpontba. Lesznek színházi előadások és kiállítások, bemutatnak egy Vasarely inspirálta új szimfóniát, érkezik opera rendező Verónából, és Oscar-díjas rendezők is tartanak mesterkurzusokat. Csányi János fesztivál igazgatót, a Pécsi Tudományegyetem docensét, Jászai Mari díjas színészt rendezőt köszöntöm most a telefonvonalban. Köszönjük szépen, hogy kijött a próbáról, hiszen a fesztivál egyik előadása a Lakodalom, ami a pécsi elsőéves színész osztálynak a vizsga előadása lesz. Ezt próbálják most, amit majd a fesztivál közönsége is láthat. Mi ez a darab pontosan?
Egy olyan előadást csinálunk, amit én írtam, illetve hát közösen az osztállyal hozzuk létre. Ez szokatlan egy elsőéves osztály esetében, de hát nagyon sok szempontból egy új felsőoktatási programot viszünk, úgyhogy ennek része az, hogy egy professzionális előadást készítünk el.
Tavaly alakult meg a Színház, Film és Tánc Művészeti Intézet a művészeti karon belül Pécsen. Egy év alatt már azért ez a kis csapat összeszokott?
Hát azért egy ilyen hatalmas fejlesztésnek, amit elindítottunk, körülbelül 4-5 év szükséges lesz. Jelenleg 14 szakkal jött létre és működik az intézet, de a tervek szerint egy körülbelül 25 szakból álló vidéki színművészeti egyetemet hozunk létre a színházi és filmes területtel, illetve a tánc területtel, úgyhogy azért ehhez hosszabb idő kell. Az alapító csapat már nagyon komoly munkát végez.
Ez egy nemzetközi összművészeti fesztivál, és nem csak az önök vizsgaelőadását, hanem például a budapesti SFE vizsgaelőadását is láthatja a közönség, majd Keselyák Gergely lesz ott a rendező, de érkeznek társulatok például Romániából vagy Újvidékből is, tehát tulajdonképpen az új színész generáció bemutatkozó helye is lett ez a fesztivál?
Hát a fesztivál az ebben az értemben nem egyetemi fesztivál, bár valóban a Pécsi Egyetem Művészeti Kara rendezi. Részben természetesen vannak benne egyetemi programok, határon túli egyetemek, illetve magyar egyetemek is bemutatkoznak a Pécsi Egyetem mellett. De egyébként ez egy professzionális nemzetközi fesztivál, nagyon-nagyon sok produkcióval, több mint 50 produkció, illetve esemény jön létre a fesztiválon, és nagyon sok külföldi, illetve belföldi előadást nézhet meg a közönség, és hát számos műfajban jön létre a fesztivál, mert a művészeti kar az egy összművészeti kar, és így számos színházi produkció, zenés produkciók, filmes események, AI tudományos előadások, táncprodukciók, és sorolhatnám, nagyon sokféle műfaj jelenik meg a fesztiválon.
Például a Vígszínház és a Máládépe Színház is hoz majd egy-egy produkciót, és szerencsés ebből a helyzetből Pécs, hiszen több játszóhelyük is van, például a Bóbita Bábszínházban, a Pécsi Horváth Színházban, vagy az E78 Fesztivál Színházban is zajlanak majd előadások.
Így van, összesen 15 helyszínen folyik majd a fesztivál, és jönnek létre az események. Elsősorban a Zsolnai Kulturális Negyedben, ahol a művészeti kar épületei is található, és valóban a városban több helyen rendezzük meg a fesztivált.
Nagyon gazdag a program kínálat, csak néhányat emeljünk ki. Lesz egy ősbemutató is, egy vizuális show-t ígérnek, Sebestyén Áron készítette. Tulajdonképpen Viktor Vázarellinek állít ezzel emléket a kortárs klasszikus zene és a vizuális effektek segítségével. Ez egy szimfónia lesz, amit természetesen a Kodály Központban mutatnak majd be. 120 éve született ugye Viktor Vázarelli, mégpedig Pécsen, és a Pécsi Gyűjtemény pedig most ünnepli fennállásának 50. évfordulóját.
Igen, ez az egyik saját produkciónk, ami kifejezetten a fesztiválra készül el. Egy nagy klasszikus zenemű, és hozzá egy nagy látványterv. Nagyon kíváncsi vagyok én is, amikor egybe látható lesz, hogy milyen lesz a zenét, ismerem már, az gyönyörű. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a pécsi közönség szeretettel fogja fogadni ezt az évfordulós előadást.
A Bartók Rádió hallgatói közül nagyon sokan kedvelik az operát. Egy újfajta paraszbecsületet is láthatnak, nem kisebb helyszínről, mint a Veronai Arénából érkezett egy olasz rendezőnökhöz.
Így van, és a különlegessége az lesz, hogy egy 120 fős kórus, méghozzá elsősorban pécsi énekkarokból álló hatalmas összkórus fogja az előadás zenei anyagát énekelni. És a kórus elhelyezése is speciális lesz, de ezt nem árulom el, az érdeklődő közönség ezt majd tapasztalhatja.
A Magyar Zeneháza is tulajdonképpen részben leköltözik Pécsre, mégpedig a Planetáriumba.
Szerettünk volna a családoknak, illetve a kisebbeknek, a gyerekeknek, kamaszoknak is izgalmas részben, vizuális részben akusztikai élményt adni ezen a fesztiválon, és a Magyar Zeneházával megegyezésben mutatunk be két olyan főleg akusztikus produkciót, ami Magyarország természeti környezetét és hangzásvilágát mutatja be.
És aztán a könnyedebb műfajok kedvelőinek ott lesz majd a Tesla Musical, ami mostanában nagyon népszerű.
Igen, a Tesla nem is olyan régen, talán egy fél évvel ezelőtt egy világdíjat nyert Dél-Koreában. A világ minden tájáról összegyűlt musicalek közül az elsőnek választották. Ezt most a fesztivál keretében láthatja a pécsi közönség.
A Színház és Filmművészeti Intézetet vezetőn ugye Pécsen, akkor gondolom, hogy kiemelt fókuszt helyez majd a filmes szekcióra is. Két Oscar-díjas rendező is tart majd mesterkurzust, Deák Kristóf és Rófusz Ferenc önöknél.
Így van, és hozzátenném, hogy Szabó Gábor, Oscar jelölt operatőr és nagymester is kurzust tart, úgyhogy nagyon jelentős filmes eseményünk lesz, számos jelentős filmbemutatóval. Tulajdonképpen azok, akiket felkértünk, és ez érvényes a fesztivál összes eseményére, azok egyben a művészeti karnak az új munkatársai is. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a fesztivál eseményeink keresztül a művészeti kar új munkatársai mutatkoznak be elsősorban a pécsi közönségnek és hát az érdeklődőknek.
És a képzőművészetről se feledkezzünk meg, hiszen 30 éves most a művészeti kar Pécsen, és a Kemence Galériában látható egy nagyszabású kiállítás.
Igen, egy digitális kiállítás lesz, 30 éves a művészeti kar. A 30 év alatt már a művészeti kar az ország legnagyobb felsőoktatási művészeti intézménye lett, beleértve a budapesti intézményeket is, és egészen különleges az a helyzet, ami létrejött, nem csak Magyarországon, hanem az egész térségben, hiszen gyakorlatilag a klasszikus művészeti ágak valamennyi része jelen van a művészeti karon, és ez olyan oktatási lehetőségeket biztosít, ami sehol másutt az országban, illetve a térségben nincsen.
És persze a szórakozás szórakozás, a könnyed kikapcsolódás sem fog hiányozni. Azt hiszem a legnagyobb világsztár azért mégiscsak Boban Márkovics és együttese, akik a fesztivál hangulatról gondoskodnak majd.
Hát igen, Boban Márkovics visszatérő vendég Pécset nagyon szereti a közönség, reméljük, hogy ez most is így lesz. Hatalmas örömkoncerteket szokott tartani. A Lauber csarnokban lesz a koncert, reméljük, hogy minél nagyobb házzal.
Ez egyébként egy hagyományteremtő fesztivál, tehát ezt minden évben tervezik megrendezni?
Hát mi nagyon szeretnénk, hogy ez legyen. Természetesen ez egy hatalmas kérdés, óriási küzdelem áll már egyáltalán amögött, hogy meg tudjuk rendezni, de szerencsére ez létre tudott jönni, és nagyon szeretnénk a következő években évről évre létrehozni a Pont Pécs Művészeti Fesztivált.
Csányi Jánost, a Pont Pécs négynapos nemzetközi összművészeti fesztivál igazgatóját hallották. A programok tehát jövő csütörtökön kezdődnek. A jelenések könyvének látomásait bemutató apokalipszis sorozatok állnak a Szépművészeti Múzeum új kiállításának középpontjában. A bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat azt mutatja be, hogy a világ vége várás végig kísérte az emberiség történetét. Korunk fenyegető kihívásai pedig ismét időszerűvé teszik a témát. Kádár Dóra Bodnár Szilvia kurátorral beszélgetett.
Több mint 500 év alkotásaiból válogattak erre a kiállításra, a hívószó pedig az apokalipszis. De hogyha ennek a kifejezésnek az etimológiáját keressük, honnan érdemes elindulni, ki használta először ezt a görög eredetű szót, illetve kinek a világvége jövendőlését jelenítik meg ezen a tárlaton a képzőművészek?
Az apokalipszis szó a Bibliához vezet bennünket, ugyanis szó szerint kinyilatkoztatást jelent, és az új szövetséget lezáró jelenítés, Jelenések könyvének görög címe. A Jelenések könyve eredetileg görög nyelven íródott az első században. A kiállítás középpontjában négy apokalipszis sorozat áll, Dürer, idősebb Lukas Cranach, Jean Duvé és Odillon Redon apokalipszis sorozatai különféle technikákkal készültek. A Jelenések könyve mély értelmű és szimbolikus víziók sorában jövendőli meg a világ vége eseményeit, az emberiség megbüntetésétől, az utolsó ítéleten és a jó és a rossz és a gonosz harcán át egészen Isten országának eljöveteléig. Tehát a végkicsengése az az emberiség megváltása.
Az imént különböző technikákat említett, ugye a különböző technikáknak a sorában minden bizonnyal mérföldkövet jelentett, vagy egy szakaszt, amikor a 15. században már a könyvnyomtatás is előtérbe került, illetve a metszetek készítése is gyakoribbá vált.
Igen, ehhez meg kell említeni, hogy az apokalipszis témája már a középkor óta foglalkoztatta a művészeket is, és kéziratos bibliák miniatúráin elevenedtek meg ezek a jelenetek, illetve nagyon sok kárpit cikluson és üvegablakokon is.
Templomi üvegablakokon.
Templomi üvegablakokon. És a 15. századi könyvnyomtatás és sokszorosított grafika feltalálása idején fantasztikus új lehetőségeket jelentett biblia illusztrációkban is, és általában a képi megjelenítésekben. Itt mondhatni, hogy Dürer sorozata egy mérföldkő, mert ő nagy méretben és művészi kifejezéssel használta a fametszet technikáját.
Említette a nagy mestereket, a korabeli kiváló képzőművészeket, de ez a kiállítás egészen, ahogyan az elején mondtam, a 20. századig visz minket. Kondor Bélának egy alkotása például 1956-ból idézi az apokalipszist. Címe is az, hogy apokalipszis bábokkal és masinákkal.
Valóban, Kondor Béla művein és a kiállított alkotásain is az apokalipszisnek az általános egzisztenciális szorongást kifejező aspektusát figyelhetjük meg. Kondor Béla reflektált a 20. századi traumákra, a háborúkra, a technikai fejlődés fenyegetéseire, illetve az általános hidegháborús hangulatra.
Ez a kép egyébként 1956-os.
Valóban, rejtett módon reflektált a levert forradalomra, ironikus, groteszk elemeket használva fejezte ki ezt az általános szorongásos állapotot, ami ezt az időszakot jellemezte.
És ha most egy pillanatra visszaugrunk az időbe, tehát akkor tulajdonképpen fél évezredet, Dürer alkotásai közül melyiket említeni, amely emblematikus itt a gyűjteményben?
A leghíresebb, több ember számára emblematikus mű az Apokalipszis négy lovasa. Ez az esemény akkor következik be, amikor a jövendőléseket tartalmazó hétpecsétes könyvet, Krisztus, aki egyedül méltó a könyv felnyitására, az első négy pecsétet feltöri, és akkor a hódítás, a háború, az inség és a halál lovasai törnek elő, és ezt ábrázolja ez a fantasztikus lendülettel megformált csodálatos fametszet.
Fametszeteken kívül láthatunk még részkarcokat, olajfestményeket, milyen más technikával készült alkotásokat ebben a kiállítótérben, ahol beszélgetünk, és ahol egyébként csak nem 120 relikviát nézhetünk meg.
101 művet állítottunk ki. Már az említett négy apokalipszis sorozat is különféle technikákkal készült. Kettő, Albrecht Dürer és idősebb Lukács Cranach sorozata fametszet technikával. Jean Duvé, francia művész rézmetszet alkotta meg a sorozatát, és Odéon Rodin 1899-ben megjelent albuma pedig litográfia sorozat. De ezen kívül láthatunk kézrajzokat, részkarcokat, és természetesen festményeket is a régi képtár és a régi magyar gyűjtemény gyűjteményéből.
Említettük Kondor Béla részkarc alkotását, amely egyébként itt az állandó gyűjteményben látható, de mellette van még például a Végítélet harsonája című képe, amely későbbi. Ez egy olajkép a 16. század közepéből Szent Mihály arkangyal.
A kiállított festmények a tárlatnak ahhoz a gondolatához kapcsolódnak, hogy az apokalipszis témája nem egyedül sorozatokban jelent meg már a korai időszakoktól kezdve, hanem bizonyos motívumokat önállóan is megjelenítettek, ilyen például a négy evangélista, az evangélista szimbólumokkal, ugyanis ennek a motívumnak a forrása többek között az apokalipszis, tehát a jelenések könyve. De ilyen motívum az utolsó ítélet, vagy ilyen a Szent Mihály harca a sárkánnyal, vagy pedig önállóan is ábrázolták János evangélistát Patmosz szigetén. Mindenképpen érdemes megemlíteni a kiállítás bejáratával szemközti girlandájú körébe tartozó művésztől származó festményt, amelyik Szent János evangélistát ábrázolja Patmosz szigetén kezében az apokalipszis könyvvel.
Bodnár Szilvia kurátort hallották. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Bélái című kiállítás szeptember 20-áig várja a látogatókat. A szép művészetihez kapcsolódó hír, hogy Kínában vendégszerepelnek a múzeum remek művei. A 18 millió lakosú Shenzhen új művészeti múzeumában a budapesti gyűjteményből válogatott 70 alkotással találkozhat a nagy közönség. A Mesterek Birodalma című kiállításon El Greco, Cranach, Rubens, Tiziano, Renoir és Monet remek művek mellett Munkácsi, Lotz, Szinyei Merse, Mednyánszki és Vasari festményeit is bemutatják. Stand- és verkfotókon keresztül a magyar film és fotográfia 125 éve összefonódó történetét mutatja be a mai Manóház legújabb kiállítása. Ezek a fotók nem csak a filmek népszerűsítését szolgálták, hanem a forgatások kulisszatitkait is megőrizték. A részletekről Kuruc Márton szenior kutatót, a Nemzeti Filmintézet munkatársát kérdezte Veres Emese Gyöngyvér.
Bármely történeti áttekintés hálás és egyszerre hálátlan feladat, hiszen annyi mindenről lehetne beszélni a 125 év alatt, és mindezt két teremre leszűkíteni, vagy háromra, hát nem volt egyszerű feladat.
Nem volt egyszerű, és ezért nem is tudok választani közülük, úgyhogy mielőtt elhangozna az a kérdés, hogy melyik a kedvenc fotóm, nekem nincs kedvenc fotóm, és nincs kedvenc filmem, én mindegyiket egyformán szerettem rajongásig egyébként, úgyhogy mindegyik a kedvencem ilyen formán. A mai Manóház ötlete volt maga a kiállítás, mégpedig oly módon, hogy az ő követőiket kérték meg a blogjukon keresztül, hogy szavazzák meg azt a 7 magyar filmet, amit szívesen látnának a mai Manóház egy kiállításán a falakon, és így született meg az a 7 magyar film. Hát körülbelül ez 1956 és 89 közötti időszaknak a filmjeiről van szó. Olyan filmek vannak benne, mint az Egri csillagok, vagy a Tanú, a Szerelem, vagy például a Körhinta, amivel tulajdonképpen a magyar művészfilm valahol elkezdődött 1956-ban, de az Égig érő fű is ott van, a Pogány Madonna, és ott van az Egészséges erotika is például. Úgyhogy tényleg egy jó képet ad a magyar filmtörténetnek erről, ez egyébként nagyon gazdag periódusáról, ami ugye a szocializmus évtizedeiben zajlott le. Tényleg fantasztikus alkotók, fantasztikus filmeket készítettek, és én nagyon örülök, hogy ezt a 7 filmet választották, mert tényleg a 7 legjobb filmet, vagy közel a legjobb, nagyon közel van az én ízlésemhez is, meg az én elképzelésemhez, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, hogy a magyar közönség igényes filmeket választott, nem csak a vígjátékokat, hanem a legkomolyabb drámákat és a legkomolyabb filmeket választotta. Egyébként olyan filmeket, amit a külföldi közönség is nagy szeretettel és nagy lelkesedéssel és kíváncsisággal választott mindig a műsoraimban, hiszen ezek külföldi fesztiválnyertes filmek, nem mindegyik, egyik, de nagyon sok közülük, és a mai napig is ezeket gyakran vetítik különböző külföldi művészfesztiválokon, vagy archív filmfesztiválokon. Ezeknek a filmeknek a fotóiból készült egy nagy kiállítás, és ezt kíséri az emeleten a mi külön kis kamara kiállításunk, ami a magyar standfotózásnak, magyar filmfotózásnak állít emléket, elsősorban azoknak, akik ebben részt vettek, és ugye az emberben fölmerül az a kérdés, hogy miért van szükség standfotóra, amikor a film maga a fotográfia, és mindig is az volt. Hát azért, mert sajnos a mozgókép alkalmatlan fizikai képességeinél arra, hogy standfotóként működjön. Tehát ha a filmből vágtak volna ki egy-egy kockát, akkor sajnos az minőségében, felbontásában és egyéb technikai okoknál fogva alkalmatlan lett volna arra, hogy így standfotóként működjön közre. Tehát aki idejön most megnézni 125 évnek a magyar filmjeit, azt is láthatja, hogy ezek a jól ismert filmjelenetek, filmszínészek, filmkockák, ezek hihetetlen jó minőségben jelennek meg itt a falon, hiszen teljesen más technikával készültek, igazi fotósoknak a közreműködésével.
Gyakorlatilag egy-egy kimerevített filmkockaként tekinthetünk ezekre a képekre, és itt nagyon sok olyan kép van, amin, hogyha végig tekintek, és a filmben nem is biztos, hogy észreveszem azokat a kifejező vonásokat, vagy azokat a jeleneteket, amelyeket éppen ezek a fotók mutatnak meg a filmekből.
Pontosan ez a lényeg egyébként a standfotózásnak is, ahogy Markovics Ferenc, az egyik leghíresebb és legtermékenyebb standfotós maga is megfogalmazta egyszer. Meg kell találnia a standfotósnak a jelenetnek azt az 1/60 másodpercét, ennyi az expozíciós idő, ami a legjobban kifejezi a filmet, azt a jelenetet, amiről éppen szó van, és a legjobban adja vissza a hangulatát. És mindezt azért, hogy a nézők, a közönség kedvet kapjon arra, hogy megnézze ezt a filmet, és eljöjjön a moziba.
Három teremről van szó, az egyikben tulajdonképpen maguk az alkotók láthatóak, és a másik kettőt pedig korszakolták, és hogyha végignézek, akkor nem is tudom, hogy egészen napjainkig eljön-e teljes mértékben a filmtörténet.
Velünk szemben pont a véletlenül írtam egy könyvet, fölötte pedig a Hogyan tudnék élni nélküledből egy verkfotó látható, és ugye ez is érdekessége ennek a kiállításnak, hogy olyan képpárokat tud bemutatni, ahol akár egy adott rendezőt láthatunk, ahogy előjátsza a színésznek azt a jelenetet, ami aztán végül borzasztó híressé vált. Itt például az Édesem a drága bőbe képét majdnem mindenki ismeri, Börcsökenikő, ahogy az öngyilkossága után fekszik a földön, és itt a fölötte lévő képen ugyanezt látjuk Szabó Istvánnal, aki előjátszotta ezt a történetet, megmutatta a színésznek, hogy ő hogyan képzeli el. De ugyanilyen párosítást láthatunk Fábri Zoltánnal is például, és olyan jeleneteket is láthatunk a Háza sziklák alattnál például, amikor betekinthetünk a kamera mögé, hogy éppen abban a pillanatban, amikor Terát, a pupos lányt lelőki Görbe János a hegy szirtjéről, akkor mit látott a színész, hogy látta a stábot, hogy látta az egész jelenetet. Tehát tulajdonképpen nagyon sok olyan mögöttes információhoz is hozzájuthatunk, ami azon túl, hogy borzasztó érdekes, egy filmtörténész vagy filmtörténet iránt érdeklődő ember számára rendkívül hasznos is lehet.
Arról nem beszélve, hogy ugye a fényképeknek a zöme fehér-fekete, és ezt azt hiszem, hogy mindig elmondják a fotótörténészek, és olykor mi is látjuk így visszanézve ezeket a régi technikákat. Tényleg sokszor kifejezőbbek, mert a színek néha elvonják a figyelmünket éppen a lényegről.
Ez abszolút így van, és éppen ezért ezek a standfotósok a nyakukban egyszerre három gépet hordtak. Ebben volt színes, és volt fekete-fehér, volt dia, és volt mindenféle, úgyhogy ezeket használták annak függvényében, hogy hogyan tudják a legjobban visszaadni ezeket a pillanatokat. Egyébként magukat az eszközöket is bemutatjuk itt. A kiállítás megnyitóján itt volt még néhány standfotós, akiknek az alkotásait a falakon láthatók, Inkei Alisz, például Jávor István és mások, és ők elhozták ezeket a kamerákat, amelyekkel ők ezeket a bizonyos nagy filmeket készítették. Tehát tulajdonképpen vannak itt ilyen úgymond szakrális tárgyak, ami a filmtörténethez nagyon szorosan kapcsolódik. Elkészítettünk egy úgynevezett mennyei stábot, ahol láthatók olyan alkotók, akiknek a neve, alakja, személyisége nagyon-nagyon nagyban járult hozzá a magyar filmtörténet ekképpen módon történő alakulásához. Például a legnagyobb magyar filmek legnagyobb sztárjai, illetve a legnagyobb alakításai láthatók. Természetesen olyan alkotók mellett, akik nem kerültek soha kamera elé, de végig ott voltak a kamera mögött, tehát Makk Károly, és természetesen sok külföldre szakadt Hazánk fia is látható, például Lugosi Béla, vagy Kertész Mihály, aki Michael Curtis néven vált nagyon híressé a határokon túl. De természetesen láthatók az első teremben a legelső standfotóink is, hiszen már a legelső magyar film készítésekor a Tánc 1901-es Uránia tetőteraszbeli felvételén már ott voltak fényképezőgép, tehát elkészítették az első standfotókat. Ezek nagy szerencse, hogy elkészültek, mert ha ez nem lenne, akkor semmi képünk nem lenne erről az első produkcióról, hiszen a kópiái ezeknek a filmeknek elvesztek, csak úgy, mint a Néma film gyártásunk alatt keletkezett filmeknek a 90%-a. Úgyhogy ez a 8 fotó például, ami a Néma film korszakot reprezentálja itt a falon, ebből 7 elveszett film, és csak egyről tudunk kópiát is megmutatni. Úgyhogy ezek nagyon fontos filmtörténeti dokumentumok, vagy forrásanyagok, hogyha egy filmről szeretnénk valamit megtudni, annak ellenére, hogy magát a kópiát már nem tudjuk bemutatni, vagy nem rendelkezünk vele.
Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet munkatársa ajánlotta, a felvétel Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítást, amely augusztus 23-áig tekinthető meg a mai Manóházban. És ugyancsak látogatható már a harmadik fotóművészeti nemzeti szalon a Műcsarnokban. Az Utak és útkereszteződések című tárlaton több mint 150 fotográfus 300 munkáját tekintheti meg a közönség.
Köszönöm, hogy imádott, hogy riázt, így vigyázott, de ne küldjön virágot nekem. Köszönöm, hogy betézett, de egy kissé elkésett, mert titokban más élet szívem. De miért is áldatnám többé magát? Váljunk el szép csendben, mindkét jó barát. Köszönöm, hogy imádod, hogy rám így vigyázod, de ne küldjön
már 9. alkalommal rendezik meg a Rátonyi Róbert Operett Fesztivált június közepén Veszprémben és Balatonfüreden. A műfaj koronázatlan királyának is nevezett színész konferencié élete utolsó éveit Veszprémben töltötte. A rendezvény az évek alatt nemzetközivé fejlődött, és a Hungarikummá minősített operett legjelentősebb hazai ünnepévé vált. Felszegi Csaba összeállítása következik.
Ez is 9. éves, mint a Lélektől Lélekig fesztiválunk, hiszen kézenfogva járnak, csak az egyik áprilisban már bemutatkozik, a másik mindig júniusban.
Kellerné Egressi Zsuzsanna, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatóhelyettese, kreatív menedzser.
Most nagyon készülünk erre a 9. itt Veszprémben, ami a törzsfesztivál, ha lehet így mondani. Ez 4 intenzív napot jelent itt Veszprémben június végén, illetve közepén végén, most 18-ától 21-ig lesz, és mindig van a kiegészítő napjai, amit a Balatonra viszünk le, és a Balatonon tartózkodó turisták, vendégek, illetve hát az ottani lakosoknak szeretnénk ezzel kedveskedni, és egy picit bővíteni annak a lehetőségét, hogy mindenkihez jusson el a magyar virtus, a Hungarikum műfaj, az operett.
Ez most Balatonfüred talán?
Így van, tavaly évben kezdtük el, hogy Balatonfüredre áthelyeztük Almádiból, és ott a sétányon van egy hatalmas felvonulás, ami természetesen megállókkal, élő zenei kísérettel, élő énekszóval, de van egy nagyon különleges programunk is, ez az operett csobbanás, amikor a Balaton vízében van az operett, ott csendül fel, mindenféle technikai segédeszközökkel, bemikroportozzal, élő zenei kísérlettel a Balaton vízében éneklik ezt a magyarok számára nagyon fontos műfajta a művészeink.
Ami valóban Hungarikum már.
Igen, van operett, vonat Veszprémben is, van Füreden is, és van egy zárógála Füreden is, a kongresszusi központban, úgyhogy gyakorlatilag ott is egy komplex program, ott kapnak vannak két napban, de hát előtte itt majd ez a négy tömény nap megtörténik Veszprémben is.
Azt mondod, hogy komplex program, cirkuszművészet, táncművészet, tehát összművészeti fesztivál?
Így van, összművészeti és családi fesztivál. Ez nagyon fontos, mert itt korosztálytól függetlenül mindenkit várunk. Itt nincsen olyan program, amire azt mondjuk, hogy ez nem való a gyerekeknek, mert minden való a gyerekeknek, sőt, vannak olyan programok kizárólag a gyerekekre gondolva, mondjuk meseelőadást hívunk, de az sem kizárólag a gyerekeknek szól. Vannak rajzpályázataink, vannak különböző olyan kézműves és gyerekszigeten történő programjaink, ami szintén gyerekeket szólítja meg elsősorban, de családi kikapcsolódásnak is jó. Végig kíséri az összes szakmai programunkat, előadásainkat egy úgynevezett vidámpark, egy ilyen operett vidámpark, óriás kerékkel, ott is tematikusan operettzenék szólnak közben, sőt, ezek között az attrakciók között is lesznek fellépő művészek, tehát mindenféle helyszínen megjelenik az operett, ahogy ezt már megszokhatták tőlünk a város különböző tereire is eljuttatjuk, ilyen például egy közelben lévő cukrászda, Sőnik cukrászda, amelynek a teraszán én szakmai beszélgetéseket fog folytatni az operett kiemelkedő művészeivel. Az idei évben Fisű Mónika érkezik, és Lukács Anita két primadonnának fog megnézni azt, hogy mi is van az ő lelkükben, milyen egy primadonna lelke, milyen kihívásokkal küzdenek ők is, és hogy tud segíteni ezen ez a műfaj, és az, hogy ők ezt ilyen magas színvonalon űzik, és ezt a művészetet átadják nekünk. De természetesen számos színházi előadás is lesz. Cseres királynő egészében, mint előadás most nem jelenik, ugye ez a korábbi évek előadása volt, ami a mi bemutatónk volt, de természetesen, ahogy nincs a világon olyan óra, hogy ne csendülne fel egy Cseres királynőből valamilyen dallam, ugye ezt statisztikailag bebizonyították, annyira szeretik világszerte, úgy nem lehet Rátonyi Róbert Operett Fesztivál sem, hogy ne csendülne fel a Cseres királynőből valamilyen dallam, vagy egy dal. Lesz megint különleges téravatónk, most a Kiskuti csárda előtti parkot fogjuk Kacso Pongrácz parkkel nevezni, mert János Vitéz is műsoron van, és szeretnénk, ha egy picit ez is bekapcsolódna most ebbe az összművészeti fesztivál.
Mondjuk ez egy fiataloknak szóló János Vitézke, talán a darab címe?
Igen, nálunk, de ott a parkban most ez komoly daljátékból fogunk előadni, és most erre a napra ez Kacso Pongrácz parkkel változik majd ez a terület.
Én a pásztorok királyon legeltetem nyár. Nem teréltem az idővel a szívemben nyáron. Szerelemnek forró nyara égeti a lelkem, amióta azt a kislányt egyszer megöleltem. Bebejárok a faluba, édes Iluskámhoz. Az én nevem, Kukorica, Kukorica János.
Természetesen nagy nemzetközi gálával zárjuk majd a négy napot. Még a nagy nemzetközi gála után lesz egy karnevál is a nézőknek kint a színház előtti téren, úgyhogy hajnalig tartó mulatság lesz, 21-e hajnalba fejezzük be azt a programsorozatot, amely 18-án egy hatalmas felvonulásra kezdődik Veszprém belvárosában.
Mitől ennyire népszerű, és mitől hungarikum az operett? Tehát ma, 2026-ban miért ennyire vonzó?
Mert magyar. A magyar gyökerek egy nagyon komplex műfaj. Tehát ha ezt nagyon magas magas színvonalon, és jól állítják színpadra mondjuk egy operettet, és elemzi akár egy színházi szakember is, akkor azért rá lehet jönni, hogy ez egyik legnehezebb műfaj olyan szempontból, hogy nagyon jól kell tudni énekelni, színészileg is meg kell oldani, ugye van benne rengeteg próza is, és a táncos vonalat nem is említve, tehát tényleg komplex, és nagy felkészültséget igényel a színészektől, és hogyha nagyon felkészült színészek és művészek alakítják, akkor viszont ez nagyon-nagyon tud hatni az emberekre, és ezt látjuk, ezt a hatást. És ugye nekünk fontos itt Veszprémben, hát itt élt és dolgozott életének utolsó szakaszában Rátonyi Róbert, aki azért a koronázatlan királya a műfajnak, és azóta számos olyan csillag megfordult itt a színpadunkon, akikhez nagyon közel áll a műfaj, illetve a nézői igény is ezt mutatja. Mondjuk hál' Istennek most már a fesztiválunkon elmondható, hogy nem csak a veszprémiek jönnek, hanem nagyon sokan érkeznek Budapestről, az ország különböző pontjairól, sőt határon túlra is, mert nemzetközi szintére is tettük a fellépők tekintetében, de a nézők pedig nemzetközi szintére helyezték a látogatottság tekintetében. Úgyhogy én azt látom, hogy aki magyar, és bármilyen korú, mindenkinek elindul valami egy operett hallatán a szívében, a lelkében, és ami nagyon fontos, a lábában is, mert látszik, hogy hat ez a műfaj a magyar emberekre.
Kellerné Egressy Zsuzsannát, a Veszprémi Petőfi Színház igazgató helyettesét hallották. A Rátonyi Róbert Operett Fesztivál június 18-ától várja a műfaj szerelmeseit. Egyebek közt koncertekkel, táncházzal, bábelőadásokkal és kertmozival várják a közönséget ezen a hétvégén a Várkert Bazár Fesztiválján, amely egyben a helyszín szezonnyitó eseménye is lesz. A részletekről Petrovics Ákost, Veresemese Gyöngyvér kérdezte.
A Várkert Bazárban mindig megtalálják a családok a maguk színes forgatagát, legyen az éppen téli vagy nyári időszak. Most is egy gazdag kétnapos kínálat lesz itt ezen a téren. Több helyszínen, ugye ahogy megszokhattuk, és több műfajban. Nyilván mindent nem tudunk felsorolni, de melyek azok a fontosabb programok, amelyekre várják a látogatókat.
Mi már harmadik alkalommal kerül megrendezésre itt a Várkert Bazár helyszínein a Várkert Fest, minek a mottoja idén az, hogy élmény veletek, tehát alapvetően arra építettük fel a munkásságunkat eddig is, hogy egy olyan közösséget hozzunk létre, akik a nézőtéren közösségé szerveződve közösen visznek haza egy élményt, az előadónak is egy élményt adnak, és az előadó is viszonozza ezt. Így lesz ez idén is ezen a kétnapos fesztiválon, amikor reggeltől estében nyúlóan, sőt a kertmozi előadásokkal együtt éjszakában nyúlóan zajlanak az események itt a Várkert Bazár megszokott helyszínein. Ugye ilyenkor nem csak a rendezvénytermet használjuk, nem csak az általában használatos öntőházudvari koncerthelyszínünket, hanem a neoreneszánsz kertet is egy kicsit feldíszítjük programokkal. Két szabadtéri színpadon várjuk a látogatókat, ebből az egyik a kultszínpad, a másik az öntőházudvari színpadunk, de lesznek programok a rendezvényteremben, az Ibülhat művészeti térben is lesz beszélgetés. Visszatérő elem ugye a szabadtéri kiállításunk a Gloriet rámpán, ami most még a Strobl emlékkiállítással várja a látogatókat, ehhez kapcsolódóan lesz kerekasztal beszélgetés. Is. És ugye a sok koncert alapvetően egy ilyen zenei programkínálattal készülünk, ami az alapvető hangulatot tudja meghatározni, ugye ezekbe akár elég csak bekapcsolódni is, de várjuk a családokat, kisgyermekeseket, hiszen számtalan gyerekprogrammal készültek a kollégáink, igyekeztünk ezeket a programokat úgy elhelyezni, hogy itt még ne a tűző napon kelljen, ami reméljük, hogy tűző nap lesz, és nem szemerkélő eső. Tehát, hogy ezeket komfortosan, kényelmesen tudják igénybe venni a hozzánk érkező családok is majd.
Hogyha a kicsiknek szóló kínálatot nézem, sok előadást kínálnak, legyen az zenei vagy klasszikusabb bábelőadás, de a zenei programoknál is vannak visszatérő együtteseik, tehát megtaláljuk a műfaji gazdagságot minden téren. A kicsik esetében is, a nagyobbak esetében is lesznek nosztalgia elemek.
Igen, hiszen itt a Várkert Bazárban az egész éves működésünk alatt tulajdonképpen egy ilyen jó értelembe vett eklektikus program kínálattal várjuk a látogatókat, hiszen a tánctól kezdve az irodalomig, a könnyűzenei koncertekig, az ismeretterjesztő eladásokig mindent megtalálnak a hozzánk érkezők. Ilyenkor ebbe a kétnapos fesztiválban igyekszünk ebből egy ilyen eszenciát, vagy egy olyan tömörített tartalmat átadni, ami kifejezi azt, hogy tulajdonképpen miről is szól a Várkert Bazár. És a kicsiknek szóló programoknál is azért igyekeztünk úgy összeállítani, hogy az egész piciktől ők is tudják élvezni a kis zenei mondókázós koncertektől, akár a bábszínház, de azért már a kicsit idősebbekre is gondolva, például idén lesz a Harisnyás Pippi előadás, akit azt hiszem, hogy nem kell bemutatni a hallgatóknak, hiszen Pippi személyét azért mindenki ismeri, akár olvasmányi élményekből, most ez az előadás itt nálunk egy színházi előadás formájában fog megelevenedni, úgyhogy ezt nagyon ajánlom mindenki számára, talán most már egy kicsit kötelező olvasmány is a regény, de emellett azért, ahogy említette is, tehát vannak nagy klasszikusok is, akik szintén visszatérők, ugye ilyen lesz Kovács Kati koncertje, aki meghatározó azért a hazai beat és táncdal és könnyűzene világában. Kati 2 évvel ezelőtt volt nálunk, akkor a Random Trip vendégeként, közreműködőként volt a fesztivál vendége. Most egy önálló koncerttel jelentkezik, és olyan formációval érkezik, amit talán ritkábban láthat a közönség, tehát egy klasszikus beat zenekarral és vonósokkal is kiegészülve, illetve aki már volt Kovács Kati koncerten, az tudhatja, hogy 2 óra alatt biztos, hogy nem lesz vége, tehát hogy az összes sláger elhangzik, és egy olyan hangulat lesz, ami tulajdonképpen Kati teljes életművét is jellemzi, úgyhogy ez fog itt megelevenedni nálunk.
És azért a népzene, néptánc világából is kapunk majd ízelítőt, hiszen itt lesz Lakatos Mónika a folk triójával, azt hiszem, hogy őt sem kell bemutatni, akár csak Szalonnát és Bandáját, tehát lehet itt ropni, és valószínűleg, hogy akár a Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing zenéjére is lesz olyan, aki táncra perdül.
Valóban, bár a fesztivál még csak 3 éves múltra tekint vissza, de azért bizonyos programelemek már hagyományá váltak. Ilyen a Szalonna és Bandája táncháza, hiszen vasárnap este ővelük zárjuk a fesztivál Neoreneszánsz kerti színpadát, ahol is egy koncerttel és utána pedig egy táncházzal készülnek a zenészek. A táncot tanító párok is jönnek, tehát aki még csak most ismerkedik, vagy kapott kedvet a népzenéhez és a klasszikus magyar táncokhoz, az is bátran jöjjön, mert lesz, aki segít, és lesz, aki megmutatja, hogy hogyan kell. Ez egyben nyitóállomása is az egész nyáron végigfutó táncház sorozatunknak, ami itt a Neoreneszánsz kertben egész nyáron 2 hetente jelentkezik majd péntekenként. Ide is várunk szeretettel mindenkit. Tehát a népzenét nagyon fontosnak tartjuk, úgy gondoljuk, hogy része a magyar kultúrának, és fontos, hogy mi itt ezen a fesztiválon is megjelenítsük.
Ez a sokszínűség és műfaj gazdagság mennyire kíséri majd a Várkert Bazár nyarát, hiszen megszokhattuk, hogy nyáron is vannak különböző programjaik.
Az idei nyár egyik kiemelt eseménye lesz majd Balázs Elemér koncertje, emellett egy Queen Real Jazz koncertet láthatnak majd a látogatók júniusban. A Budapest Jazz Orchestra színpadra állította ezt a produkciót, ahova Wolf Kati, Király Viktor és Kocsis Tibor lesznek a meghívott énekesek, akik a Queen legnagyobb slágereit adják majd elő ebben a jazz swinges zenei stílusban. Egy igazán jó hangulatú és népszerűnek ígérkező program előtt állunk. Emellett a nyár folyamán folytatódni fog a Várkertmozi, szabadtéri kertmozi sorozatunk is. Ez is rendszeresen visszatérő, az elmúlt időszak kiemelkedő magyar filmalkotásaiból mutatunk be műveket, és ezeket a vetítéseket kiegészíti egy-egy beszélgetés is, tehát az alkotók, a stáb tagjai vagy közreműködő színészek részvételével zajlik beszélgetés, kicsit a kulisszákról, kicsit a film létrejöttéről. Ez minden nyárnak egy ilyen kiemelten kedves eseménye, hiszen itt a Duna menti panoráma mellett egy kertmozi a csillagos ég alatt, még ha a fényszennyezettség egy kicsit nagyobb is, de mindenkinek egy remek kikapcsolódás. Egyébként a fesztivál alatt is lesz kertmozi alkalmunk is.
A Várkert Bazár munkatársát, Petrovics Ákost hallották. Súgójuk mai adásában egyebek közt a hétfőn kezdődő Budaörsi Nemzetközi Színházi Fesztivált, a jövő heti 4 napos Pécsi Nemzetközi Összművészeti Fesztivált és a Szépművészeti Múzeum új grafikai kiállítását ajánlottuk a figyelmükbe. ¶¶ súgójuk hangmérnöke Molnár Endre nevében is búcsúzik a szerkesztő Madarás Zsolt. Szép hétvégét, tartalmas időtöltést kívánok!
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ezen a héten az Ars Nova műsoraiban az idei Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének alkotásaiból válogatunk. Ma este Kurták György és más szerzők műveit, zongorás átiratait adja elő Fülöp Andrea és Balog József. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 órakor, a Bartók Rádióban. A Fiatal Művészek Pódiuma adásában Jacobo Christensen hegedül, Leonardo Kiodo gordonkázik és Gulyás Márta zongorázik. A spanyol-dán Christensen és a finn-olasz Kiodo több nemzetközi verseny első díjasa. Fontos számukra a kamarazenélés, melyben partnerük a Lisztdíjas zongoraművésznő, aki egyben a Madridi Királyi Zeneakadémia professzora is. A március 24-i koncert felvétel